Alapvetően elég jól kitalált minket a természet, hogyha figyelünk rá, akkor talán egyszerűbb lesz az életünk. Ez a könyv, amiről beszélgetünk egyébként, ez a Szülés oxitocin nélkül című könyv, amit dr. Szulami András írt, és nem az elrettentés a célja, hanem pont az, hogy megmutassuk, hogy ezt lehet másképp is. És rögtön onnan indul, hogy milyen életformát kellene választani az anyukának, vagy ha még nem ezt élte, akkor hogy kéne táplálkoznia, mozognia, működnie, amikor kiderül, hogy egy gyerek van a pocakjában.
Hát ugye én azt is szoktam volt mondani, hogy én cukorbeteg vagyok. Innentől kezdve megpecsételődött a sorsom, és az egészséges életmódnak vagyok az elkötelezett nagykövete. És hát én tényleg nagyon sok kismamával találkozom, és egyre inkább azt látom, hogy a tudatos táplálkozásnak milyen irtózatosan nagy szerepe van abban, hogy később hogyan élünk, és annak a gyereknek is hihetetlen nagyon nagy segítség, hogyha az anya egy egészséges táplálkozási mintázatot tud neki mutatni, mert ugye azért azt tudni kell, hogy a gyerekek úgy tanulnak, hogy minket másolnak. Ergo, hogyha az anyukának egészségtelen a táplálkozás, akkor ne várjuk el a gyerektől, hogy ő egészségesen fog táplálkozni. Viszont fordítva igaz, hogyha az anyuka odafigyel, és tényleg megfelelő minőségi alapanyagokból megfelelő ételeket tud előállítani, akkor a gyereknek ez lesz a követendő példa, és ő is így fogja leélni az életet. Sajnos jelenkorunkban azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyüzemi élelmiszer előállításnak rengeteg negatívuma van. Hihetetlen mennyiségű kémiai anyagot juttatunk be a szervezetünkbe teljesen fölöslegesen, és ezeknek van egy jó része, amit mi úgy hívunk, hogy endogén diszruptor vegyületek. Ezek azok a kémiai vegyületek, amik, hogyha bejutnak a szervezetünkbe, hormonként viselkednek. Sajnos ennek a listája az most már vége láthatatlan hosszú, és ezek mind beavatkoznak a szervezetünk működésébe. És én tényleg azt gondolom, hogy legalább ebben a 9 hónapban meg kéne próbálnunk ezeket a káros, ártó dolgokat lehetőség szerint minimalizálni. Nyilván, hogyha valaki egy nagyvárosban él, nem fog tudni elmenekülni a smog elől, nem fog tudni mit csinálni az ólom terheléssel, de a táplálkozásra oda tud figyelni. És hogyha már azt megtette, hogy odafigyel a táplálkozásra, megpróbálja minimalizálni a feldolgozott élelmiszereknek a bevitelét, illetve megpróbálja csökkenteni a szénhidrátoknak a bevitelét, otthonra vesz egy pár ezer forintos vízszűrőt, elhagyjuk mondjuk a fluortartalmú fogkrémet, ezzel már egy olyan hatalmas nagy lépést tudtunk tenni, ami tényleg azt gondolom, hogy megfizethetetlen segítséget jelent ebben a 9 hónapban, de én azt is mondom, hogy nekem borzasztóan tetszik a keleti kultúrában az, hogyha egy nő elhatározza, hogy ő gyermeket szeretne, akkor előtte egy évvel megpróbál tisztán étkezni. Tehát, hogy a keleti kultúrában pedig azt gondolom, hogy ott talán azért még a táplálkozás nem annyira rossz, mint ami a mi fejlett civilizált nyugati világunkban, de még ott is azt mondják, hogy egy év kellene ahhoz, hogy az anya szervezete lehetőség szerint kitisztuljon, és utána jön az, hogy foglalkozunk a teherbeeséssel.
Tehát gyakorlatilag jó lenne, hogyha felkészülnénk erre a dologra,
Igen.
és akkor utána már egy kicsit egyszerűbb is lenne az a 9 hónap. Térjünk
Bizony.
vissza erre a 9 hónapra, egészségesen táplálkozunk, ott van még a rengeteg vitamin, hiszen tudjuk, hogy nem lehet mindent, főleg egy városi életformában a táplálékkal bevinni a szervezetünkbe, viszont rengeteg mindent szed egy kismama, ma már elképesztő mennyiségű vitaminokat, ásványi anyagokat. Szerintem ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ebből mire van rendben, és mi nincs.
Igen. Ráadásul ugye, amiket megveszünk, azoknak nem mindegyiknek ugyanaz van benne, mint amit ígérnek. Tehát, hogy rengeteg olyan készítményt tudunk venni, aminek a biohasznosulása 5-10%, tehát nagyjából nulla. Borzasztó fontos egyébként. Sajnos ott tartunk, ez egészen elképesztő, hogy a 60-as, 70-es éveket vesszük alapul, akkor az élelmiszereinknek az ásványi anyagtartalma, nyomelemtartalma, a vitamintartalma drámaian csökken. Tehát hogy tényleg ott tartunk, hogy vitaminszedés nélkül nagyjából lehetetlen ezeknek a dolgoknak a normál szintjét elérni, és terhességben ez borzasztó fontos lenne, de nem kellene mindenre vitamint szedni. Vannak olyan természetes dolgok, amik nagyon sokat tudnak segíteni. Én ezt szoktam minden kismamának tanítani és megmutatni, hogy hogyan tudunk természetes dolgokkal elérni hasonló hatást. És hát nyilván ugye a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, de itt is borzasztó fontos lenne az, hogy hazait válasszunk. Tehát, hogy ami sok száz, sok ezer kilométerről érkezik, ugye azok irtózatos mennyiségű tartósítószert tartalmaznak, illetve mesterséges érési folyamattal kerültek hozzánk, azoknak a vitamin tartalma, illetve a tápanyag tartalma az borzasztó silány, viszont hihetetlen nagy a szénhidrát tartalma, tehát hogy ezek biztosan nem jók. Amik mindenképpen érdemes figyelni, hogy bioterméket válasszunk, és én azt gondolom, hogyha a hazai terméket és idény zöldséget, idény gyümölcsöt választunk, azért azzal nagyon nagy mennyiségben tudjuk fedezni a vitamin szükségleteinket, de teljesen nem fog menni. A nyomelembevitel az már egy kicsit egyszerű dolog. Van egy csodálatos dolog, amit úgy hívnak, hogy keltasó. Ezt mindenkinek kötelezővé tenném. A keltasó az tartalmazza azt a 92 nyomelemet, amire egy egészséges szervezetnek szüksége van, és ráadásul teljesen természetes forrásból. Ugye ez egy mosatlan tengeri só, tehát ez nem egy szintetikusan előállított valami, hanem ahogy a természet ezt megalkotta. És naponta elég lenne egy negyed teáskanálnyit elfogyasztanunk ebből a keltasóból, ami 100%-osan fedezni az egész napi szükségletünket. Szóval, hogy vannak ilyen apró dolgok, amivel egészen csodálatos dolgot lehet elérni. És a másik dolog, az a bélbaktériumoknak a működését elősegíteni. Ugye nagyon sok vitamin, illetve vitamin előalak az a tápcsatornánkban a bélbaktériumok működése által keletkezik. A bélbaktériumok pedig nagyon szeretik a fermentált zöldségeket. Amit azt gondolom, hogy otthon bárki meg tud tenni. Tehát, hogy a fermentáció az ugye egyáltalán nem egy bonyolult folyamat, úgyhogy ez bárki megteheti, és hogyha már ezt a két dolgot megteszi, akkor a vitamin szükségleteinek egy jó részét az előanyagok részéről fedezte, és a többit megteszik a bélbaktériumok.
Fogosabb?
Folsav, igen. Nos, hát a folsav. Ugye Zeiser Endre óta tudjuk, hogyha a idegrendszernek a velőcsőzáródási rendellenességeit meg akarjuk előzni, akkor folsavat kell szedni. Csak egy probléma van a folsavval. Ez így, hogy folsav, ez így a természetben nem fordul elő. Ez egy ember által készített kemikália. Ezt csak és kizárólag mi tudjuk előállítani. A természetben ennek az aktív formája a folát, az, ami megtalálható. És ez a folát lenne igazából az, ami mindenkinek kell, mert hogy a nyugati embereknek, körülbelül a felének MTHFR gén mutációja van. Ez az MTHFR gén, ez nagyon sok mindenért felelős, többek között ő a folsav metilálásért felelős gén. És hogyha ez a gén nem jól működik, akkor az én szervezetem ezzel a folsav nevezetű ember által előállított kemikáliával nem tud mit kezdeni, és ilyenkor nem úgy jót tesz az illetőnek, hogyha folsavat tesz, hanem kifejezetten rosszat. Ez még akár meddőséget is, és férfi meddőséget is okozhat, hogyha valakinek MTHFR génmutációja van, és folsavat szed. Úgyhogy én azt gondolom, hogy senkinek nem lenne szabad folsavat szedni, és mindenkinek az aktív formáját, a folátot kéne szedni, és akkor ez a probléma föl sem merülne.
Pedig hát azt hiszem, hogy egy terhességet nem nagyon lehet megúszni annélkül, hogy felírnák a folsavat az embernek.
Kötelező érvénnyel mindenkinek. Úgyhogy ha mindenki folátot szedne, akkor nem lenne semmi, és ennek ellenére az összes, szinte az összes kismama vitaminban folsavat találunk.
Gondolom, hogy ezek azért egy protokoll részei, amiről idáig beszéltünk, tehát bizonyos esetekben, illetve bizonyos helyzetekben, amikor bekerül a kismama a szülőszobára, akkor oxitocint adnak neki, gátmetszést végeznek, folsavat kap akkor, amikor terhes. És hát mi most már beszélgetünk egy jó ideje, amikor az ember elmegy általában orvoshoz, még a szülőszorvoshoz is, hát nincs ennyi ideje, hogy így végigbeszélgesse ugyanezt a hölgyel, aki szülni fog, és nagy valószínűséggel nincs is hozzászokva, hogy azt az embert, aki ott ül, azt partnernek tekintse, és megbeszélje vele, hogy hogy érzi magát, ez persze elhangzik, de hogy alapvetően instrukciókat kapunk, és nem pedig egy beszélgetést, ahol közösen kialakítjuk, hogy akkor hogy lenne a legjobb.
Hát ez hatalmas nagy hibája ennek az egésznek, hogy semmifajta támogatás nincsen, és nincsen partneri viszony. Tehát, hogy ez kétségtelen tény, hogy ez a orvos páciens kapcsolat, ez alárendelt, felérendelt szerepet feltételez a mai napig, ahelyett, hogy egyenrangú felek lennének, akik egymást megfelelően tudják támogatni abban, amire készülünk. Tehát igazából én tényleg azt gondolom, hogyha a teljes tudást átadnánk, hogy ki hogyan tudja elérni azt, amit szeretne, akkor sokkal-sokkal jobb eredmény lenne. És ebbe beletartozna az egészséges életmódra való rávezetés, és ilyen praktikus tanácsokkal is el kéne látni, hogy például érdemes megnézni, hogy milyen vitaminokat szedünk, mert nagyon nem mindegy, hogy melyik, és azért azt lehet tudni, hogy melyiknek milyen a biohasznosulása. Ettől függetlenül általában a kismamák azt szokták választani, amelyik cég a legtöbbet költi a reklámra, pedig nem biztos, hogy azok a legjobb készítmények, sőt, hát elárulom, leginkább azok szoktak lenni a legkevésbé jók.
Ugye a könyvben van egy olyan rész is, ahol leírja, hogy milyen lenne az ideális szülés. Tehát egyáltalán nem azok a körülmények, mint amilyenre én emlékszem, de ahol már az unokáim is születtek. Én arra emlékszem, hogy ott feküdtem egyedül, és azt mondták nekem, hogy hát kislány maga itt most nem fog unatkozni. És jó pár órán keresztül csak néztem az órát, és láttam, hogy ahogy milyen lassan telik az idő, és tényleg egyre jobban fáj, és fáj. Szóval ezt nem tekinteném szüléstámogatásnak ebben az esetben.
Hát ami a szülőszobákon zajlik, annak semmi köze nincs már ennek a folyamatához. Tehát, hogy az egészen elkeserítő, de ezt meg lehet változtatni. Azért hála jó Istennek mindenki a saját maga sorsának a felelőse, és attól függetlenül, hogy mit kínálnak neki van lehetősége nemet mondani. Tudunk nemet mondani a rutinbeavatkozásokra, tudunk nemet mondani a futószalagon érkező oxitocinra, a fölösleges császármetszésekre, és be tudunk vinni magunkkal megfelelő segítséget. Tehát, hogy azért én tényleg azt gondolom, hogy a szülőszobára, hogyha magunkkal tudunk vinni olyan valakit, akinek van már szülés élménye, az egy hatalmas nagy segítség. Nyilván az apuka is legyen ott, de azért egyre több intézménybe beengednek még pluszba kísérő szemét. És aki már látott ilyet, az azért valamennyire meg tudja valósítani saját maga is, még hogyha a környezet nem is támogató jellegű, de ettől függetlenül az, hogy velem mi történik, azt leginkább én befolyásolom, és hogyha én azt mondom, hogy nem akarok háton feküdve vajudni 12 óráig, hanem én fölkelek és sétálok, és nem vagyok hajlandó azt csinálni, akkor ezt fog történni. Tehát, hogy te az ember vegye egy kicsit a saját sorsát a saját kezébe, és irányítsa. És egyébként nagyon sok helyen van például kád, de senki nem használja, mert az túl macerás. Azt kell mondani, hogy akkor én szeretném használni, de ha nincs kád, akkor egy zuhanyzó. És akkor a meleg víznek a pozitív hatását már egy egyszerű zuhanyzóval is ki tudom használni, és hogyha oda beteszek egy széket, és arra ráülök, akkor akár órákon keresztül tudom a pocakomra engedni a meleg vizet. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy hol milyen körülmények van, attól függetlenül én magam is tudok tenni azért, hogy az a szülés élmény az olyan legyen, mint amit én elképzeltem.
Hát ehhez szükségesek az információk, egyrészt, hogy mi az, ami segít ilyenkor, másrészt pedig az, hogy milyen jogaim vannak, illetve egy olyan fajta önbizalom, hogy az én testem, azaz én felelősségem hozzám tartozik, és majd én döntöm el, mi történjen velem.
Hát én ezt nagyon szeretném. Ugye én azért írtam ezt a könyvet, tehát hogy én a 30 évemet tettem bele ebbe, és nyilván ebben az egészben az volt a leginkább a szándék, hogy segítsek, hogy mindenki tudja azt, hogy mire vállalkozik, milyen lehetőségek vannak ebben, és hogy hogyan lehet ezt támogatni. És érdemes ugye az apukáknak is végigolvasni ezt az egészet. Ez nem egy olyan szakszöveg, amit nem lehetne megérteni, hanem ebben praktikus tanácsok vannak abban, hogy hogyan tudjuk támogatni a vajudot. És azért az elmúlt 100-150 évet leszámítva, hogy a nők nem kórházban, nem orvosokkal szültek, hanem összegyűlt egy pár asszony, aki már látott ilyet, és végig támogatták azt a nőt, aki éppen világra segítette a gyermekét. És támogatták úgy, hogy ott voltak vele, masszírozták, itatták, etették, és vitték a hátukon, amikor az anyuka már úgy érezte, hogy ő nem bírja tovább, akkor is tartották benne a lelket. És ez a legfontosabb, ez a támogatói légkör, ahol azt tudom mondani, hogy föl tudok oldódni, és tudok kapcsolódni a körülöttem lévő emberekkel, és meg tudom osztani azt, ami bennem van, a fájdalmamat, a félelmemet, az egésszel kapcsolatos negatív érzéseimet, hiszen tényleg azt gondolom, hogy aki ezt még nem élte át, azt nem tudja. De azért anyának lenni, anyává válni, az a világ legcsodálatosabb dolga, de hihetetlenül félelmetes is. És erről ugye manapság már nem divat beszélni, mert ez olyan kellemetlen téma, és senki nem meri fölvállalni, és ezzel mindenki úgy van, jó, ha megszületett a gyerek, akkor már mindenkinek boldognak kell lenni, pedig onnantól kezdve, hogy megszületik egy gyermekem, onnantól kezdve azért a pici életért én vagyok a felelős, hogy életben tartsam. És ez nagyon-nagyon nyomasztó tud lenni egy ember számára, viszont ezt nem meri megosztani senkivel. És én sokszor látom, hogy ezek a dolgok a szülőszobán jönnek elő. És azért, mert én látom, hogy valami nem úgy alakul, látom, hogy nem tudja az anyuka az itt és most vagyokat, és a jelen vagyok érzést nem tudja megvalósítani, és akkor elkezdünk beszélgetni, és nagyon sokszor följön az, hogy egyébként ki nem mondva, de ő rettenetesen fél attól, hogy ő anya lesz, és hogy mit fog ezzel kezdeni, és hogyan fog működni, mint anya. Ugye ráadásul nagyon sok, és tényleg azt tudom mondani, hogy tényleg szomorú, de nagyon sok nem jó anya van. És a nem jó anyák, akik nem jól szerették a gyereküket, amikor eljön az a pillanat, hogy anyává válnak, egy iszonyatos rettegés, hogy ő nem akar olyan lenni, mint az ő édesanyja, de nem tudja, hogy mi lesz, és én láttam olyat, hogy leállt szülés ettől. És aztán, amikor ezt kibeszélte magából és kisírta, onnan indult újra az egész.
Van egy kedvenc mondatom ebben a könyvben. A kulcs, a kapocs, az egységes nyelv a szeretet, az isteni részecske, a meg nem fejtett egyenlet pedig az oxitocin.
Hát igen, ezt ugye mondtam, hogy az egy csodálatos allegória, hogy ugyanaz a hormon felelős a kötődésért, aki aztán szétválaszt attól, akivel egy voltam. És aztán utána újra megtalálom azt, akivel újra egy tudok lenni, és a szerelmünk zálogaként újra létrejön az anya-gyermek egység, és ez mindez ugyanennek a csodálatos hormon köszönhető. És amikor a két ivarsejt egyesül, ugye onnantól indul be az ősrobbanás. Tehát, hogy ahogy a régi tanok is mondták, hogy ahogy fönt, úgy lent. Tehát, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz az egy és ugyanaz, és ugyanaz történik érdekes módon, amikor egy élet kialakul, mint annó az ősrobbanásnak.
Ugye itt rengeteg tabut döntöget ebben a könyvben, nem vagyok róla meggyőződve, hogy a kollégái most nagyon szeretik.
Nem, egyáltalán semmifajta szeretet nincsen. Egészen meglepő, hogy 30 év távlatából azért nagyon sok emberrel ismerkedtem meg nyilván ebben a szakmában, és összesen ketten gratuláltak ehhez a könyvhöz, az összes többiek nem. De én ezt tudtam, én ezt vállaltam. Tehát, hogy amikor az ember szembe megy a mainstream elképzeléssel, és kilóg a sorból, azt a rendszer először megpróbálja kivetni magából. De hogyha elég kitartó, és elég hangos, és elég sok ember tud maga köré gyűjteni, akkor utána be tudjuk indítani a változást. És én tényleg azt gondolom, hogy ha az ember rátalál az útjára, akkor onnantól kezdve akkor nincs benne kérdés. És amikor ez bennem megfogalmazódott, hogy ezt a könyvet megírom, és jött az ihlet, a sugallat, hogy ezt nekem meg kell írnom, akkor tudtam, hogy mire vállalkozok, és tudtam, hogy nem lesz támogatói légkör. De ez mindig is így volt. Tehát, hogy a változás eleinte mindig ellenállás szül, és aztán utána indul be a változás. De én azt gondolom, hogy ha elegen leszünk és elég hangosak, akkor meg tudjuk változtatni ezt a gyakorlatot.
Minden esetre az egészen bizonyos, hogy aki elolvassa ezt a könyvet, annak kicsit változik a szemlélete, egy kicsit jobban fog bízni saját magában, meg a saját testében, meg talán több örömet is lel majd a várandóság időszakában, illetve magában a szülésben, mert hogy ez tényleg az ember legfantasztikusabb érzése, amikor megjelenik egy új élet, és ez belőled származik. Számomra ez mindig maga a csoda. Maga az ősrobbanás, ahogy András mondta, de hogy ez egy csoda szerintem mindenki számára. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, hogy olvassák el dr. Szuromi András könyvét Szülés oxitocin nélkül, aminek egyébként az az alcíme, hogy a te tested, a te szülésed. Szóval a felelősséget azért azt nem lehet áttolni az orvosra, még hogyha az instrukciókat ő szeretné adni mindenben, de egészen bizonyos, hogy aki nem is ért egyet, legalább elgondolkozik. Nagyon szépen köszönöm dr. Szuromi András szülésznő gyógyásznak, hogy itt volt velünk. és kívánok sok sikert továbbiakban.
Én is nagyon szépen.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.